Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol amerikai elnökkel látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetés után. Zelenszkij megköszönte Trump meghívását és közölte, hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy minden részletet megvitassanak a vérontás és háború befejezéséről. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak, mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton hosszú és tartalmas beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Hozzátette. Az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Az amerikai külügyminiszter helyettes után szombat este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is, aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón, váltottam pár szót telefonon, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hozzátette. Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll. Érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Kelet-Európába. Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak. Ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely, tette hozzá. Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad, írta Szijjártó Péter. Az alaszkai csúcstalálkozót követően a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozására és Ukrajna védelmi erejének növelésére szólított fel az X platformon közzétett üzenetében az ukrán külügyminiszter. Andrész Sibiha az európai állam és kormányfők vezetésével vasárnap délutára tervezett videókonferencia előtt írt üzenetében nagyobb nyomást sürgetett Moszkvára a háború befejezése érdekében és garanciákat Ukrajna biztonságának, védelmi erejének a megerősítésére egy olyan elrettentő intézkedéscsomag keretében, amely Oroszországot a háború befejezésére kényszeríti. Bármely ukrajnai békeegyezménynek egyértelmű biztonsági garanciákat kell tartalmaznia az ország számára, és Európa készen áll arra, hogy ezeket az Egyesült Államokkal közösen biztosítsa, jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter. Szeptember 1-én újabb mérföldkőhöz érkezik a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonal fejlesztése. Az ott közlekedő zónázó vonatok menetrendjének módosítása még kényelmesebb és gyorsabb közlekedést biztosít a Budapest környékén élő naponta ingázó utasoknak, tájékoztatta a MÁV csoport vezérigazgatója a távirati irodát. Hegyi Zsolt azt írta, az újításnak köszönhetően az Z42-es zónázó vonatok minden nap bővített üzemidőben óránként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között. Ezért Dunaújváros és Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest 24 perccel rövidebb lesz a menetidő. A fix 3%-os lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint. Panyi Miklós a közösségi oldalán üzenet a rémhírkeltőknek bevezetéssel közzétett videójában azt mondta, A fix 3%-os hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondó ember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy az felveri az ingatlan árakat akár 20-40%-kal. Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte, Magyarországon több mint 100 000 olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlan piacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők. Végül az időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos időre számíthatunk. A szétterülő gomoly felhők elsősorban az ország középső harmadán, olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szelet élénk, északkeleten, keleten helyenként erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 25-30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Elesett szerelem, se veled, se velem. Nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkembe tekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz, ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feled a szerelem, elfújtad a magányt életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
Teperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a gyermekpszichiátria témakörében beszélget dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Azért néha nehéz meghúzni az éles határt a pszichológiai és pszichiátriai esetek közt, hogy egy adott páciens éppen most inkább pszichológushoz vagy pszichiáterhez kell irányítani. Talán inkább ugye a szakmák együttműködése a legfontosabb, A gyermekeknél, ugye, akik még nem érett személyiséggel rendelkeznek, és nagyon sérülékenyek, érzékenyek, és a családban nagyon szorosan ágyazottan élnek, szerencsésebb esetben, náluk nagyon fontos, hogyha esetleg pszichiátriai betegség üti fel a fejét, akkor is mindenképpen érdemes pszichológus segítségével, fejlesztő pedagógus segítségével is kiegészíteni a gyógyító folyamatot, ugyanis, és természetesen a családtagokat is be kell vonni, ugyanis a gyermek szinte minden esetben, hát szerencsés esetben családban értelmezhető a család szerves tagja, és a családban létrehozott változások, rendszerelméleti megfontolások alapján a gyermek egészségét, mentális egészségét is nagyban javítják. Gyakran előfordult ám már ez ilyen közhelyes, ugye, hogy mondjuk a kutya pszichológusok is szokták emlegetni, hogy a gyermek pszichológus, és bocsánat a párhuzamért, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy a család betegsége, illetve a szülők vagy ugye a gondozó betegsége a gyermekben, mint gyengébb láncszemben, mint érzékenyebb, sérülékenyebb egyedben manifesztálódik, tehát ő produkál tüneteket, de valójában az igazi patológia ez a család szerkezetben, illetve a szülőkben van, és hát ezzel bizony érdemes rendszer szinten foglalkozni, ugyanis bármennyi gyógyszert adhatunk a tünethordozó gyermeknek, hogyha a szülőknek a patológiája nem megoldott.
Hát de most milyen pszichiátriai betegsége lehet mondjuk egy gyermeknek?
A legegyszerűbb talán a fejlődés zavarokkal, mentális retardációval kezdeni, ami ugye a szellemi funkciók zavara, de akár az enyhébb fokú tanulási nehézségek, mint mondjuk a írás, vagy olvasási nehézségek, uh-huh. diszlexia és a diszgráfia is ide sorolható. Az autizmus spektrumzavar, ami azért mondjuk spektrumzavarnak, mert nagyon széles skálán, azok különböző súlyossági foka, és bizony gyakran az autizmus mentális retardáció különböző súlyossági fokával jár, viszont itt nagyon fontos a kontaktus teremtés zavara és az érzelemi működés szabályozásának zavara is, ami nagyon megnehezik egy gyermekek kommunikációját, közösségbe illeszkedését, azt, hogy az érzelmeiket kifejezzék, és azt, hogy a környezetükben élő személyek és a szeretteik érzelmeit megértsék. Tehát ez egy igen komoly terhet ró sokszor a gyermekre és a szülőkre is. Előfordul a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, amit hát egyes szerzők szerint kicsit túllőnek a célon, és kicsit felül diagnosztizálnak. Ami a figyelem, a tanulási nehézségek problémájából áll, abból, hogy a gyermek valóban aktívabb és nehezen marad meg, nehéz lekötni a figyelmét. Van ez, ami inkább a mozgás, tehát a mozgásgazdag életmódban, mozgásgazdag viselkedésben nyilván, meg van, amelyik inkább a figyelemhiányban, de ez a kettő kombinálódhat. Vannak, mondom, akik azt mondják, hogy hát igazából a gyerekkel csak foglalkozni kéne, az, hogy egy kicsit elevenebb vagy rossz csontabb a gyermek, az még nem kell feltenni, hogy betegség legyen, viszont hogyha a figyelemhiányos hiperaktivitás, az ADHD, az angol nevezéktemből a rövidítés, ADHD adódik, tehát hogyha egy ilyennel küzd a gyermek, akkor bizony nagyon nehéz dolga van, és azzal, hogyha bagatellizáljuk esetleg a tüneteit, és azt mondjuk, hogy ó, hát nem beteg, meg nincsen neki szüksége gyógyszerre, csak egy kicsit elevem, akkor valójában a gyermeket hagyjuk magára, és sokkal nehezebb úgy seperedni, úgy tanulni, úgy teljesíteni az iskolában, hogy nem kap megfelelő szakmai segítséget. Aha,
ez az ADHD történet, ez végülis nálunk a hiperaktív gyerek.
Így van, hiperaktív gyerek, ez a figyelem hiányos hiperaktivitás zavar, ami még talán fontos megjegyezni, hogy egy hiperaktív gyermek ugye általában felnő, és bár ez inkább a gyermek pszichiátriában van diagnosztizálva, de bizony vannak felnőtt ADHD-s nagy gyermekek is, akik bizony egyrészt a hangulatzavarokra, szorongásos zavarokra és az a szerhasználatra sokkal sérülékenyebbek és kitettebbek. Például egy ADHD-s gyermek ugye hát inkább korábban a amfetamin származék, meg a ritalin, ami ez ilyen betegeknek azért jelentős segítséget nyújtott, a dopamin egyensúlyukat próbált rendezni, de az újabb készítmények, amik már olyan szelektív noradrenalin visszavétel gátlók, mint az atomoxetin, ami nagyon fejlesztő szerek, és egyáltalán nem okoznak hozzászokást, ami nagyon fontos kiemelni, tehát ezek nem drogok, hanem nagyon jó minőségű gyógyszerek, amik bizony rengeteg segítséget nyújtanak. Ezek bizony a felnőtt betegekben is nyújthatnak segítséget, és fontos, hogy ugye talán kicsit nehéz az átmenet, hogyha egy gyermeket kezelnek mondjuk gyerekpszichiátrián, és akár gyerekpszichológusok, és mondjuk gondozásban van véve, utána kicsit nehézkes az átmenetel, ugyanis egy felnőtt pszichiáternek általában nincs annyi tapasztalata a gyermekek bújátbaját illetően, és hogyha már egy jól kiforrott rendszerből kell úgymond eljönni a gyermeknek, akkor szülők néha gondban vannak, hogy akkor hogy hogyan is tovább, és akkor mi legyen a gyermekkel, ha felnő. De például hasonló probléma lehet mondjuk a kényszerbetegség, a kényszergondolatok, ami kényszercselekvésre is állhat, ami ugyancsak mondjuk már gyermekkorban jelentkezik. Ezzel gyakran komorbid előfordul, például a tikzavar, ami akár vokális, akár mozgásbeli, ilyen ismétlődő tünettan, hát mondjuk talán ez azért vitathat, hogy mennyire pszichés, vagy mennyire ideggyógyászati betegség, de bizony a Tourette-szindróma, vagy tikzavar is azért elég sok problémát okozhat a gyermeknek, és hogyha a környezete azt látja, hogy mondjuk akarata ellenére csinál bizonyos mozgásokat, vagy mond bizonyos akár pejoratív kijelentéseket, akkor ezért nagyon kiszolgáltatott a közösségben, mert csúfolhatják emiatt.
Hát persze, bár nem tudom, hogy milyen gyakori mondjuk a Tourette-szindrómás gyermekek előfordulása mondjuk egy átlagosztályban Magyarországon, vagy úgy általában az iskolások között, nem hiszem, hogy nagyon sűrű.
A vokális tip Tourette-szindróma az azért nem gyakori Magyarországon, amikor ugye a filmekből láthatjuk, amikor ilyen
önkéntlen káromkodások.
Így van, viszont a Tourette-szindróma az egy elég gyakran előforduló probléma. Én most pontos számot nem tudok mondani, hogy legközelebbre.
Nyilván,
ami egyébként egy úgynevezett ilyen pandas asszociált betegség, ez a pseudomonas most már streptokokhoz, pyogenes és pseudomonas, tehát bizonyos baktérium törzsek
okozzák?
A krónikus fertőzéshez kapcsolható ideggyógyászati elváltozásokkal függ össze. Tehát például kimutatták, hogyha valakinek még krónikusan van egy mandulagyulladása, vagy valamilyen gyulladásos betegség, esetleg egy tájogos foga, ami egy autoimmun reakciót okoz, ez az agyban olyan elváltozásokat, olyan maradandó károkat idézhet elő, aminek következtében például kialakulhat a tikzavar, a Tourette-szindróma. Tehát ezért is érdemes például abba figyelni egy krónikus kényes mandulatgyulladásra.
Thank you.
Említettette is, hogy hát a gyermekek is lehetnek akár depressziósok is. Ezt azért halljuk. Sőt, ugye valamikor pont beszélgettünk az öngyilkosságról is, és sajnos gyermeköngyilkosság is létezik, és hát nyilván ez már megint egy olyan terület, ahol azért a pszichiáter sokat segíthet, hogyha egyrészt tud róla, mert elviszik hozzá a gyereket, hogy teszem azt, ő depresszióra hajlamos, vagy akár ilyen öngyilkos gondolata is vannak.
Így van, bár ugye az öngyilkosságnak nagyon sok oka lehet, és általában a környezet és az események, amik nagyon sokat nyomnak alatba, illetve a támogató közeg hiánya, de valóban a depressziós hangulatzavar az már sajnos, főleg adolescens korban, ami mindig csak egy nehéz élethelyzet, egy tínédzserkori krízis helyzet, egy élet kezdési, kapunyitási pánik vagy krízis helyzet is adódik, és ez bizony nagyon sok problémát okozhat, akár egy szakítás, és hogyha már ugye személyiségi zavarokat 18 éves kor előtt nem illik diagnosztizálni, de már azért olyan személyiségvonások a gyermekekben is előfordulnak, amit előjeleznek, mint egy borderline vagy egy narcisztikus személyiség struktúrát, ami sérülékenyebb, érzékenyebb mondjuk hangulatzavarok kialakulására, akkor bizony komoly hangulati panaszok, a szorongásos panaszok, akár a alvászavarok mellett komoly depresszív hangulatzavar is kialakulhat, ami bizony már fiatal felnőtt korban, vagy adolescens korban, akár gyermekkorban is gyógyszeres terápiát és gyógyszeres beavatkozást igényelhet, ugyanis ugye egy adolescensnek még a frontális lebenye nem elég érett, a kognitív kontrolljai nem elég fejlettek, a viselkedés szabályozása nem elég kiforrott, és ilyenkor egy lobbanékonysága, meggondolatlansága miatt egy öngyilkossági kísérlet, hát az bizony gyakran előfordulhat.
Hát vagy előfordulhat amiatt is, ilyenekről is olvasni gyermekeknél, hogy nem tudom, rossz jegyet kap, nem lett jó a bizonyítványa, csúfolták az iskolában, zaklatták adott esetben, nem most idézőjelesen a zaklatás, tehát nem szexuális értelemben, illetve van most már az internetes zaklatás is, vagy ez a bullying kategória, ez lehet akár interneten is, vagy bárhol máshol, és egyszer nem bírja ezt, nincs akivel megbeszélje, és valamilyen oknál fogva ezt az egy kiútat látja abból, hogy őt mindenki mindig, nem tudom, elmondja mindennek, és kirekeszti, és nem foglalkoznak vele, és nem szeretik.
Igen, áldozattá válni nagyon könnyű, és általában a közösség ezzel szemben, hát olyan védkesek közt, ugye cinkos, aki néma, hát nem nagyon szeretnek beavatkozni, ugyanis, hogyha egy kirekesztett, kiközösített, vagy egy áldozat szerepet, egy bűnbak szerepet hívő mellé áll valaki, esetleg attól félhet, hogy ne adj Isten, ő is áldozattá válik, vagy magával sodorja ez a folyamat. Hát sokféle oka lehet ennek a hát leckésztetésnek, vagy egrecíroztatásnak, nehéz itt magyar megfelelőt találni erre a bullyingra. Az internet, én azt gondolom, mint sok más patológia esetében inkább egy olyan közeg, ahol sokkal gördülékenyebben zajlhat ez, nehezebb ezt kontrollálni, megállítani. Tehát ott szabad a vásár, meggondolatlan kijelentéseket is könnyebben tesznek az emberek. Ugyan ott nem kell az arcukat felválni feltétlenül, főleg hozzászólásokban néha hihetetlen agresszió és düh jelenik meg, és az egymások hozzászólásaiban, mivel hiányzik a metakommunikáció, vagy hiányzik egy olyan kontroll, ami egy személyes jelenlét kapcsán azért mégiscsak jelen van, egy ilyen szociális kontroll, egy ilyen szociális felettesén. Ott a kommenteknél, vagy az interneten ez hiányzik, és ilyenkor sokkal hamarabb elharapózik, és nagyon durva viták alakulhatnak ki. A bullying, vagy a zaklatás, vagy ez a leckésztetés, ez igazából mindig jelen van a gyermekközösségekben is. Itt valójában, hogyha valaki esékenyebb, érzékenyebb arra, hogy az áldozat szerepbe kerüljön, azzal lehet foglalkozni és ezt megelőzni. És fontos, nagyon fontos itt a nevelők, vagy a szülők szerepe, és már kiskorban arra tanítani a gyermekeket, arra szocializálni, hogy a konfliktusaikat, a nehézségeiket, amik akár az egész csoportot érintik, ezeket merjék felvállalni, asszertíven, nyíltan lekommunikálni, csak ugye sajnos a gyerekek otthonról általában nem ezt hozzák. És ahogy mondtad, ami nagyon fontos, és ezt kiemelném, hogyha valakit esetleg ilyen zaklatás ér, hogy miért nem tud erről beszélni. hogy nincs akivel ezt megossza otthon. Hogy a szülei nincsenek otthon, vagy nincsenek úgy jelen az életében, hogy úgy érezze, hogy ezt meg tudja velük osztani, vagy akár, ha nem is a szüleivel, más hozzátartozóval, vagy rokonnal. Sok iskolában azért előfordul gyermekpszichológus. Én azt arra bátorítanám, akár a gyerekeket, akár a szülőket, hogy merjék megkeresni a gyermekpszichológust, vagy az iskola pszichológust, aki bizony ebben sok segítségét tud adni, és hát a tanárral is mindig érdemes beszélni. Az, hogy ó, majd a gyerek megoldja, meg ó, hát engem is kiskoromban így meg úgy agresszíroztattak, ezzel igazából csak a szülő magától távolítja el a problémát, és ez így szeptemberben, főleg ha valaki még iskolát szerz és új közösségbe kerül, az egy komoly problémát jelenthet. És hát bizony egyszer-egyszer, tehát néha, hogyha esetleg szakember is konzultál az ember, és más lehetőség nincsen, én azt mondom, nem kell félni attól sem, hogy az ember közeget vált. Hogyha egy adott közegben mondjuk sem a tanár, sem az osztálytársak nem tudják kezelni megfelelően a gyermeket, aki mondjuk egy áldozat szerepbe kerül, akkor amellett, hogy esetleg szakember segítségét kéri, bizony azon is el lehet gondolkodni, és szerintem nem kell félni váltani, és nagyon nehéz mindenkinek elsőre megfelelő iskolát, tanítási intézményt, vagy akár óvodáról is beszélhetünk, választani. Tehát én azt gondolom, hogyha a gyermek ezt jelzi, akkor nem kell bagatellizálni, figyelni kell, törődni kell ez a problémával, és bizony, hogyha úgy érzi, akkor nem a menekülésben, nyilván a megoldásban kell támogatni, de hogy lehet ennek része az is, hogy esetleg közeget váltjunk, mert ami nem biztos, hogy erőltetni kell.
Bár nem biztos, hogy a közegváltás segíthet, pont nemrég láttam egy beszélgetést a Marsalkó Dáviddal, aki ugye a Halott Pénz frontembere, és ő azt mondta, hogy hát gyerekkorában neki egy kínszenvedés volt bárhol, hiszen vöröshajú ember, és az viszonylag ugye ritka egy-egy adott közösségben, meg ugye magas is, gondolom már akkor is magas volt, tehát egyszerűen mindenhonnan kilógott minden módon, és neki valami nagyon nagy szenvedés volt. Hát egy vöröshajú embert nyilván könnyen megtalálnak, hogy jé, te más vagy, mint mi.
Hát igen, a vörösek, a dagik, a vékonyak, a magasak, az alacsonyak. Igazából, hogyha minden ilyen különböző tulajdonság szerint szelektálnak a gyerekeket, mindenkit lehetne valamiért csúfolni. Én azt gondolom, inkább az erre való érzékenység, ami fontosabb, hogy ha valaki hajlamos arra, hogy merre szívja ezeket, és hogyha mondjuk látja a környezete, hogy ő érzékenyebb erre, akkor egy olyan társa, akinek egyébként valószínűleg ugyanúgy van valami takargatni valója, akár hiányossága, testi hiányossága, vagy akár mássága, az ezzel rejtegetni tudja a saját problémáját, vagy a saját nehézségét, hogy a másikat devalválja, a másikat kritizálja, az ő hiányosságaira hívja fel a figyelmet, úgy helyezi magát fölé, hogy a másikat leértékeli.
Persze, hogy? Hát ez egy egyszerű megoldás.
Egy jó közösségkovácsoló, igen, egy jó közösségkovács, összekovácsoló dolognak tűnik, holott ez valójában nagyon szétveri a közösséget, és hát bizony a közös teljesítményt is, a csapatmunkát is erőteljesen rontja. De hát vannak ugye osztálykirándulások, vagy az iskolán kívüli tevékenységek is, ahol a pedagógus, vagy akár a néhány szülő, aki részletesebben, szervesebben az osztály életében részt vesz, esetleg az óvodás gyermekek életében, ott ezek a konfliktusok, ezek a jelenségek bizony azért elő-elő jönnek, és hogyha a szülők és a felnőttek odafigyelnek a gyerekekre, akkor erről lehet közösen is beszélni. És nem kell ebből tabut gyártani, nem kell elfordítani a fejünket, ugyanis az, hogyha egy gyermeket zaklatnak, az a zaklató lelki problémájáról legalább annyit elárul, mint a zaklatott, persze, az áldozat szerepet vívő lelki problémájáról. Ugye a közösségben kialakul általában egy dinamika, aminek mentén különböző szerepeket osztanak, és különböző szerepeket vesznek fel a gyermekek. Hát, hogy most ez mennyire passzol az ő személyiségükhöz, vagy mennyire szorít ez a kabát, az változó. Ugye vannak, akik inkább dominánsak, vannak, akik inkább meghatározzák, hogy a csapat elveit, vagy mit tudom én, erkölcsi rendszerét, hovatartozását, identitását, és vannak mondjuk az osztálybuhúc, a szerep, ami egy elég hálátlan szerep, egy humorral, mint megküzdése próbálja elhárítani ezt az áldozat szerepet, is talán kicsit a visszájára fordítani, de bizony van általában, aki perifériára szól, és erre érzékenyebb, az áldozat, a bűnbak, ami egy nagyon nehéz szerep, és ennek akár lehet eredménye egy gyilkossági kísérlet, vagy egy súlyosabb hangulatzavar is. Sajnos az a baj, hogy a szakember már csak akkor kerül képbe, amikor már tüzet kell oltani, tehát amikor már nagyon megmennek a dolgok. Én azt mondom, hogy az iskola pszichológus azért a legtöbb iskolában intézményben elérhető, és bátran meg kell keresni, a tanár segítségét kérni ebben, és megpróbálni minél hamarabb elvágni ezeket a kóros köröket. Úgyis ez tulajdonképpen azért jelezném, hogy ezt a gyerekek általában a szülőktől látják, a szülőktől tanulják el, és azért mondjuk a legtöbb tanárikatban, vagy a legtöbb munkaközösségben hasonló problémák előfordulnak, amivel egyébként a szülők sem nagyon tudnak mit kezdeni. Tehát a gyerekeinknek adhatunk újabb esélyt, hogy esetleg ők más munkaközösségeket, vagy más csapatokat, más emberi közösségeket tudjanak teremteni, amit máshogy jobban működnek, és jobban együtt tudnának dolgozni a közös célok érdekében.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a gyermekpszichiátria témakörében beszélgetett dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kis Júliával, a Kerecsendi Apró Lábak Gyerekház szakmai vezetőjével beszélgetünk hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Mit lehet róla tudni? Honnan indult a te pályád, pályafutásod, és mivel foglalkozol most?
Én most jelen pillanatban Kerecsenden dolgozok. Az Apró Lábak gyerekház szakmai vezetője vagyok. A gyerekház maga kifejezetten hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekekkel, 3 év alatti gyermekekkel és szüleikkel foglalkozik. A legelső kislányom születése, ez egy téli nap volt, koraszülött az első gyermekem, a 32. és 34. hét között született, és igazából ez indított el az egész pályán. Ugye nagyon aktívan figyeltem az ő kis mozgásfejlődését, rengeteg oldalt olvastam, önfejlesztésbe kezdtem, hogy ugye minél jobban meg tudjam őt támogatni, és elkezdtem gyerekekkel foglalkozni. Akkoriban még Bükszent Erzsébeten laktunk, ott nyílt egy gyerekház, ahová kerestek mint szakmai munkatársat. Akkor volt nekem Luca, a legnagyobb lányom, 6 hónapos, és akkor mi így vele együtt belevágtunk a gyerekházba. Viszont akkor ott már elkezdtem érezni, hogy nem elég az a tudás, amit így magamtól összeszedtem, illetve amit olvasgattam, különböző weboldalakon ugye megnéztem és tanulmányoztam. Úgyhogy beiratkoztam gyógypedagógiai asszisztensként, Salgó Tarjánban volt egy képzés, és igazából azzal indult el az egész tanulmányi folyamatom. Utána beadtam óvodapedagógiára, azt ugye végigcsináltam, közben ugye megszületett a középső lányom, Sára, vele együtt csináltuk meg a diplomamunkámat. Nagyon emlékszem rá, hogy írtam észak a diplomamunkát, itt löptem az adamú hintába, hogy tudjam írni éjszakánként a szakdolgozatomat, a diplomamunkámat. És akkor átjöttünk ide, átköltöztünk Maklárra, és nagyon éreztem már akkor a két gyerekem között is a különbséget, hogy ugye még Lucánál nagyon az utolsó utáni másodpercekben történtek meg a nagy mozgások, addig Sára, mivel ugye volt neki egy nővére, illetve időre született 38. hétre, rendben működött a mozgásfejlődése, a beszéde, a gondolkodása és minden egyéb persze szinte pontosan, ahogy a nagykönyv szerint meg van írva, és akkor is elkezdtem aktívabban foglalkozni akkor a mozgással. Az óvodapedagógián, ahogy csináltam a képzést, volt már akkor is ugye testnevelés órán, és már akkor is az idegrendszernek az érésével, illetve a csecsemőkori reflexekkel kezdtem el foglalkozni, abból írtam meg az egyik beadandómat. Mert ugye itt, ahogy láttam a két gyerek között a különbséget, ugye elkezdtem utána nézni, hogy ezek mégis, még ugye szokóreflex, markoróreflex és egyebek, és hát tudtam, hogy ez lesz az én utam. Úgyhogy így folyamatosan elkezdtem továbbképezni magam. Mikor átköltöztünk ide, akkor már láttam, hogy nekem tényleg ez lesz, hogy akkor gyerekekkel, mozgásfejlődéssel és a hozzátartozó idegrendszer fejlesztésével szeretnék foglalkozni, de ugye nem tudtam, hogy merre felé induljak. Annyi képzés volt a piacon, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy merre felé, mire jelentkezzek, mire ne jelentkezzek, és igazából azt tudom mondani, hogy szerencse, vagy nem, ki ezt hogy éli meg. Én akkor ezt már szerencseként éltem meg, mert hogy az összes képzés az telítve volt. Nem lehetett rájuk jelentkezni, várólisták voltak. És közben én állapotos lettem a harmadik kislányunkkal, Rozival, és emlékszem rá, már nagy volt a pocakom, amikor sikerült bejutnom egy olyan képzésre, ami kifejezetten reflexekkel, csecsemőkori reflexekkel foglalkozik, és az óvodás korosztályt célozta meg. 8 év alatti gyerekekkel kapcsolatosan volt maga a képzés, és hát én ezt nagy pocakkal akkor elvégeztem, elég aktívan, és akkor jött a komplex mozgásterápia. Körülbelül 2 hónapos lehetett Rozi, amikor tudtam végre jelentkezni. És én ezt online végeztem el. Online itthon, 2 hónapos pici babával, a férjem segítségével, és utána pedig elkezdtem vele aktívabban foglalkozni. Ugye, ahogy nőttek a gyerekek, őket megfigyeltem, láttam, hogy a harmadik még intenzívebben, még gyorsabban fejlődik. És akkor volt még egy képzése az akadémiának, az pedig a kisgyermekkor prevenciós jellegű megsegítése. És mivel nekem Rozi nagyon aktív volt, és tényleg ez a, tudtam, hogy ennyire nem kellene gyors ütemben fejlődnie, így úgy voltam vele, hogy akkor még egy továbbképzés, hogy lássam azt, hogy egyáltalán mi történik a gyerekeknek az idegrendszerében. És ugye elvégeztem ezt a tanfolyamot, és ott jött egyszerűen az a kicsike kis szikra, illetve ott ismertem meg a nagyon jó barátnőmet, akivel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, illetve folyamatosan konzultálunk. Ott jött az az ötlet, hogy akkor az a tudás, amit már megszereztem, és a saját tapasztalataimat, akkor ezt ültessük át egy olyan lehetőségbe, ami bárki számára elérhető. Először csak egyéniben kezdtem el gyerekekkel foglalkozni. Ugye vannak felmérések, ez egy 1,5-2 órás felmérés, ami alapján én otthonra adok úgymond házi feladatként előre megmutatott, illetve megírt tornasort, amit minden nap kell a szülőnek elvégezni. Inkább azt mondom, hogy 7 napból 5-ször érdemes, mert akkor tudjuk az idegrendszernek ugye kihasználni azt a plaszticitását, hogy akkor itt most át tudjuk élni a dolgokat. Ezek 15-20 perces feladatok. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy akkor most egy órán keresztül tornáztatjuk otthon a gyereket, sőt, ráadásul nagyon kevés eszközt igényel. Ez nem nagyon jellemző más mozgásterápiás fejlesztésekre. Itt tényleg minimális eszközöket igényel, leginkább a gyereknek a saját mozgását, illetve a szülői ráhatást, illetve a közbeavatkozást igényli. Maga a tornasor, a feladatsor, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak a mozgásra figyel a fejlesztés, hanem a gyermeknek a jelen állapotára. Arra, hogy hogyan érzi ő magát, hogy kapcsolódjon a szülővel. Tehát, hogy itt van benne például olyan feladat, amikor a szülőnek ölbe kell venni a gyermeket, és ingatás közben a gyermekről kell beszélni. Hogyha volt egy traumatizált szülés, vagy egy elakadás, vagy a terhesség alatt történt bármi nemű probléma, ugye ezek már bizonyított tények, ezekkel nagyon egyszerűen lehet ezeket a gátakat oldani. És erre is fókuszál például ez a terápiás lehetőség.
Itt behoznám ezt a mondatot, amit én kis írtam ide magamnak, a KMT Akadémia kulcsmondata, minél több gyermek számára lehetővé tenni, hogy újra megtapasztalhassa a tanulás örömteliségét, a felfedezés izgalmát. Én úgy tudom, hogy a komplex mozgásterápia szülő anyja, az Kulcsár Mihályné. Mit álmodott ő egyébként meg ebben az akadémiában, és hogyan épült ez föl, hogyan hozta ezt ő létre, és milyen célra?
Pani néninek nagyon hálásak vagyunk, illetve mindenki hálás lehet neki, mert amikor ő elkezdett ezzel kapcsolatosan dolgozni, akkor a 80-as évek elején, mint tanítónő dolgozott, és kapott egy első osztályt, aminél rájött arra, hogy a gyerekek java nem tudja teljesíteni az előírtakat. Ugye vannak iskolai érettségi feltételek, amiket nem tudtak a gyermekek megugrani. És ugye itt közben jöhetne az, hogy ugye biztos nagyon sokan tapasztalják azt, hogy ugye ilyenkor elő van húzva a szülő, elő van húzva a gyermek. Viszont Pani néni nem így tett, hanem elkezdett szakirodalmakba utána olvasni, és aztán rengeteg tudást, amit ő megtanult, illetve rengeteg szakemberrel egyeztetett, azt ő belevitte a mindennapokba. Elkezdett a gyerekekkel minden nap tornázni, mozogni, de nem csak úgy, hogy akkor szabad mozgásba ki lettek engedve, hanem meghatározottan, célirányosan mozgatta a gyerekeket, és észrevette azt, hogy elég intenzíven elkezdett fejlődni a gyerekeknek a tanulási készsége. És ezt tudta nagyon jól, hogy akkor itt ez lesz az út, és partnerként kezelte a szülőket. Ami szerintem nagyon fontos, mert ugye egy gyerek az egységben van a szülővel, ugye az egész családot nézik minden alkalommal, nem pedig külön a gyermeket. És megalkotta magát a komplex mozgásterápiát. Ugye itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy maga a terápia nem csak pedagógiai alapokra épül, hanem pszichológiai dolgokat is belevisz. És ugye ezért is említettem azt, hogy egységben nézi a gyermeket, mert nem csak a mozgását nézi az adott gyermeknek, hanem ugye akár a körülményeket. És ugye azért van itt például az is fontos szerepet játszik, hogy bizony-bizony a szülés körüli vagy terhesség alatti körülmények is befolyásolható tényezők lehetnek. Nem biztos, hogy mindenkinél okoz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos leszögezni, hogy ez nem egyenes út ahhoz, hogy akkor itt most probléma lesz, de kiválthatja. És ugye így a gyermekeknek a megsegítése, egy szeretet és biztonságos légkörnek a megteremtése az alapja ahhoz, hogy tudjon egy gyermek fejlődni. Minden gyermek felfedez, akar tanulni, ez egy belső motiváció. Viszont, hogyha éri valami olyan nehézség, akár bármilyen olyan pedagógus neheztel rá, akkor ott megáll. És hogyha ezeket tudjuk oldani, ezeket a blokkokat még pluszba, akkor ugye vissza tud térni ez a belső motiváció, hogy akkor ő igenis szeretne tanulni, szeretne felfedezni, akarja és meg is csinálja.
Égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már. Álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarog, kanyarog, mint egy patak. A patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok. Megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már. Álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarog, kanyarog, mint egy patak. A patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok. Beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már. Ami csavarok, kanyarok, mint egy patak,
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kis Júliával, a Kerecsendi Aprólábak Gyerekház szakmai vezetőjével beszélgetünk hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről.
Én azt mondanám erre, hogy ez akkor egy holisztikus módszer.
Igen, holisztikus szemléletű. Például a tanfolyamon tanultunk stresszoldó tornákat. Vagy például Panni néni észrevette azt, hogy bizonyos készségek, például a matematikai elmaradásban effektív kiradírozhatók szemtornával. És meg lehet őket ugrani, és mert ugye nem csak ő, hanem ugye már én azóta beszéltem pszichológusokkal, és mert most bizony ott is eléggé sokan foglalkoznak ezzel kapcsolatban a tanulási nehézségek megelőzésére, vagy ugye korrigálására. Tényleg azt láttam, hogy igény van arra, hogy a gyerekek nem csak az óvodában tornázzanak, amikor meg tudja oldani az óvónő, hanem igenis, hogy meg kell velük szerettetni a mozgást. És nem a szabad mozgást kell velük megszerettetni, hiszen azt bárki meg tudja oldani, akár lakásban, akár pedig házban lakik, hogy elviszi játszótérre, elviszi pályára, elviszi focizni, görkorizni, egyebek, hanem a célirányos mozgás. Hogy lássam azt, hogy az adott gyereknek hol volt elakadása. Előtte ugye én csoportokba mérem, tehát vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten csoportos mozgásra érkeznek hozzám, illetve vannak olyan gyerekek, akik egyéni fejlesztésre érkeznek hozzám. Ha csoportosra érkeznek, akkor nem szoktam előtte felmérni a gyerekeket, mert általában úgy állítom össze a csoportot, hogy megfigyelem első körben őket, az első két alkalommal olyan pályát, akadálypályát, mozgásformákat viszek be az órába, amiknél már ki tudom azt szűrni, hogy mik hiányoznak. És mivel ugye a plusz az nem árt soha, így ugye úgymond arra a gyerekre szabom az egész órát, akinek a mozgásában látok minimális eltérést.
Hogyan alakulnak ezek a csoportok? Hogyan kerülnek hozzá a gyerekek?
Hatalmas egy szerencsém van, mert megbíznak bennem a szülők, illetve fel tudtam építeni egy olyan közösséget az elmúlt egy-másfél évben, hogy ajánlások alapján kerülnek be hozzám a gyerekek. És már abszolút nem hirdetem magát a tornát, a csoportos tornát, mert egyszerűen már nincs hely. Eleinte a terem az fél terem volt, ott csak 6 gyerekkel fértem el, viszont most 8-ra fogom felemelni a létszámot. Ez azért nagyon fontos, mert ez a mennyiség az, aminél tudok mindenkire akár egyénileg is odafigyelni. Ettől több gyerekre nem tudok odafigyelni. Itt jön be az, hogy minőségi szolgáltatást szeretnék nyújtani, nem pedig azt, hogy minél több gyerek itt legyen. Az volna a legjobb, hogyha tudnék egyszerre 20 gyerekkel is dolgozni, de nem vagyok rá én sem képes.
Hogyan történnek a felmérések? Gondolom, hogy a szülő vagy szülők már otthon észlelnek bizonyos problémákat, esetleg elhozzák hozzád a gyereket. Honnan tudod, hogy neked melyik irányt kell utána bejárnod vele?
A tanfolyamon ugye megkaptuk magát a mérőlapokat, illetve ugye végigmentünk az összes mérési részen. Videóval vagyunk megsegítve, voltunk megsegítve. Ott is megcsináltuk, fiktív gyermeki részt kaptunk. És ez alapján állítjuk össze, hogy miket nézek. Egyértelműen ugye nagy mozgásokat, az nagyon fontos része az egész fejlesztési folyamatnak. Mellette nézek emlékezetet például. Akkor azt vizsgáljuk, hogy milyen irányos a gyermek, a szemével melyiket használja, a fülének melyiket preferálja jobban, a kezénél, a lábánál. És leginkább ugye ezért is inkább 5 év fölötti gyerekek, iskola előtt álló vagy nagy csoportos gyermekeket szoktunk felmérni, szoktam én leginkább felmérni, mert ugye náluk tudunk olyan segítséget biztosítani, amivel ugye könnyebben fogja az első egy évet átvészelni, megugrani. Könnyebb lesz neki maga az iskolai beszokás. Otthonra szoktam adni házi feladatként egy hónapra megírt mozgásfejlesztést. Ezt ugye otthon a szülő csinálja, és 3-5 héten belül jelez nekem, hogyha úgy érzi, hogy akkor ő most szeretné, hogy visszamérjem az adott gyermeket. Visszamérem, és megnézem, hogy azt a mozgássort, amit én biztosítottam, illetve megírtam nekik, azt megfelelően tudja a gyermek megcsinálni. Ha igen, akkor kapnak újat. Ha nem, ha vannak elmaradások, például a mászás előgyakorlatainál az első lépcsőfok még mindig nem megy neki stabilan, akkor az marad neki fixen még arra a hónapra is. Ott akkor ugye nem történik csere. És mindig vannak olyan kis történések, amiket regressziónak hívunk, amikor azt érezzük, hogy hú, most visszafelé megyünk. Nem, nem visszafelé megyünk, hanem ott az idegrendszer érik, és folyamatosan formálódik, és bizony ez fájdalmas. Van némi nemű személyiségváltozás is, több mondjuk a dükitörés, vagy ugye hiszti, amit ugye a szülők észre szoktak venni, éjszakai felkelések.
Tehát a terápia alatt tapasztalhatóak ilyenek.
Igen. Ez a 3 hónapon belül bármi, effektív bármi előfordulhat. Tehát lehet itt egy visszafelé ugrás is, és lehet egy nagyon intenzív előrefelé ugrás is. Én azt szoktam javasolni azoknak, akik hozzám járnak egyénibe, illetve kérik a felmérést és az otthoni feladatsort, hogy az első 2-3 hónap a vízválasztó. Ha bármit el tudunk kérni a gyereknél, akkor a szülő még mindig el tudja azt dönteni, hogy akkor tovább megyünk együtt ezen az úton, hogy segítsek, avagy sem. Nem kényszerítek rá senkire semmit. Ha esetleg ő azt mondja, hogy ő azt érzi, hogy nem elég neki, akkor pedig ajánlok neki más szakembert. Én 1,5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem aktívabban foglalkozni a gyerekekkel, kerestem volna termet itt a környéken. És egyszerűen falakba ütköztem. És van nekem egy szuper férjem, aki pedig azt mondta, hogy szívem, semmiből nem tart, akkor nem lesz garázs, hanem akkor lesz egy termed. És onnastól kezdve én voltam a megálmodó, hogy hogyan nézzen ki, mi hova kerüljön, hogy a konnektorok, hogy legyenek, hogy az ablakok, és ő a kivitelező. Úgyhogy lényegében az egész az kettőnknek a fejéből, illetve kezünkből pattant ki, és azért a ház mellett, őszintén megmondom, egy picit óckodtam tőle, mert hát ugye azért az is egy felkészülési idő, amíg A-ból B-be ugye a munkahelyedre beérsz, itt azért nem nagyon van rá lehetőség, mert egy minimális kis udvarválaszt jár. Viszont abból a szempontból nagyon jó, hogy ugye nekem a 3 lány, a férjem ugye készeléti rendőrként dolgozik, ő van, hogy 2-3 napokat ugye Budapesten tartózkodik. És ugye a lányoknak a felügyeletének a megoldása, ugye az olyankor, hogyha ő nincs itthon, nehézkes délutánonként, és ráadásul ugye Rozi csak 2 éves. Így ugye bárkit, akit megkérek, általában apusom vagy anyósom szokott rájuk vigyázni. Itt vagyok egy karnyújtásnyira, hogyha bármi történik. Úgyhogy igazából azóta már örülök neki, hogy szinte házon belül van a fejlesztő, de igen, tehát, hogy nem találtam termet, és innen indultunk.
Mik azok a célok még, vagy tervek, amiket szeretnél elérni, vagy szeretnél megvalósítani, így akár a teremben, akár szakmailag?
Most a tipikus fejlődés szakirányú továbbképzésen veszek részt Vácon, az Apor Vilmos katolikus főiskolán. Már a férjemmel pedzegetjük azt, hogy merre felé tudok még menni, illetve még amikkel én szemezek továbbképzéseket, például a sarlós program, ugye, ami kifejezetten a primitív reflexekkel, csecsemőkori reflexekkel foglalkozik. Még az egy hatalmas nagy vágyam, hogy ezt egy lehetőleg az éven meg tudjam, vagy el tudjam kezdeni. Szeretnék egy olyan kis biztonságos szigetet, kuckót létrehozni itt Makláron, ahol olyan szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, és hál' Istennek nagyon jól alakulóan van a szakembergárda, akikkel bármiben tudunk a szülőknek segíteni. Azt szeretném elérni, hogy azok a gyerekek, akik ide jönnek, azok szeressenek hozzánk járni, bár a visszajelzésekből az jön le, hogy hál' Istennek szeretnek, és hogy a szülőkkel tudjunk együtt dolgozni. Mert hogy egységként tekintünk a gyerekre és a családjára, mert ők egy szoros köteléket képviselnek, és soha nem választjuk őket szét. És ez mindegyik jelenlévő szakemberre jellemző.
Kéklőn óvja menny kupola, kék köpenyben égi derű, légtündérnő ül egyedül. Kéklő ködben légpalota, fiai kibe járnak. Fésáv jelző szárnyuk alatt zúgón zúgnak légmadarak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kis Júliával, a Kerecsendi Aprólábak Gyerekház szakmai vezetőjével, hivatásáról és a gyermekek mozgásfejlesztéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátor